egekbe szökő energia és alapanyagárak, magas infláció és a megrendelők egyre növekvő óvatossága. A teljesség igénye nélkül ezek az építőipar jelenlegi kihívásai. A problémakör elsősorban a kisvállalkozásokat érinti a legérzékenyebben, ugyanakkor a gyártók például kedvező fizetési feltételek elfogadásával mérsékelhetik a kivitelezők nehézségeit. Markovics Bélát, a MAPEI Kft. Ügyvezetőjét Molnár Gábor kérdezte.
Mik manapság az építőipar legfőbb problémái?
Az építőiparnak inkább nevezném kihívásoknak a manapság, ami történik, és nem csak manapság, hanem kicsit előrevetítve 2023-ra is. Ugye annyira sok negatív körülmény van, ami befolyásolja az építőipart, hogy sajnos látunk visszaesést az ágazatban, nevezzük lassulásnak, ami azt jelenti, hogy a megrendelés állomány az nem akkora, mint amekkora volt az elmúlt időszakokban is. A jövőt nézzük, hogy kivitelezők, ahogy nézzük a jövőt, azt látják, hogy kevesebb a megrendelés állomány, mint amit eddig meg tudtak tenni. Nem nagyon kedvez az építőknek a jelenleg bizonytalanság sem. Hát rengeteg dolog, ugye áremelkedések, energia, alapanyaghiány, kamatemelések, euróárfolyam, körülbelül ez. Csak ahogy nem beszéltem a szakember hiányról, esetleges szakember képzetlenségekről, kicsit most se halmozottan általános helyzetnek nevezhetném az építőipart.
Említhetjük-e itt ebben a sorban az állami beruházások felfüggesztését is?
Igen, ugye éppen most voltam én is egy előadáson, ahol 2500 milliárd forintnyi állami beruházás kellene még kivitelezni, és egy részét, nagy részét felfüggesztették, illetve hát elodázzák. Ugye ez természetesen azoknak a cégeknek, azoknak a kivitelezőknek, gyártóknak okoz problémát, akik az állami beruházásokba beszállítóként vagy kivitelezőként részletek, vagy tervezőként, nekik utána kell nézni más területekre, és abban azért bízunk mi, hogy az állami beruházások egy részét a magánberuházások, akár céges, akár magánszemély beruházások azért fedezni fogják.
Egyébként ez a sok-sok probléma, amiről vagy kihívás, ahogy ön fogalmazott, amiről beszélt, ez jól sejtem, hogy inkább a kisebb vállalkozásokat érinti érzékenyebben?
Hát valójában azért, és igen, mert egyébként minden vállalkozást érintenek, de hogy miért a kisebbeket, nagy valószínűséggel a nagyobb, komolyabb vállalkozások előre gondolkodva többet tudtak tartalékolni, és többet is tartalékoltak. A kisebb vállalkozások ezt nem biztos, hogy megtehették, és nem biztos, hogy megtették, hanem a megszerzett bevételüket azt esetleg elköltötték, nem gondoltak erre. Azért ez nagyon hitelejött ez a változás, ugye a háborúval kezdődött igazából a komolyabb változás. A kisebb vállalkozásoknál biztos, hogy lesznek olyan problémák, amit nehezen fognak átfigyelni.
Esetleg van-e olyan mondjuk szerződéskötési trend, ami így a kritikus helyzetben előre tört? Gondolok itt mondjuk előleg fizetésre, a kötbérszabályok szigorúbb meghatározására.
Amit én most már tudok, és kereskedőkkel beszélgetve, ami viszont pozitív, most úgy kell mondjam, hogy mivel az áremelkedés mindig folyamatos, ha már lassult az alapanyaga és a késztermékek árának emelkedése, ezzel együtt, hogyha a kereskedők ügyesek, akkor ők előrefizetéssel tudnak úgymond előre menekülni, tehát befizetik a megrendelők előre a pénzt, azért, hogy az árakat megtartsák, és ne legyen árváltozás az ő beruházásokon. Ez az egyik ilyen út. Hát a másik dolog pedig az, hogy igen, mindenképpen a gazdálkodóknak szól lehet kereskedőről, kivitelezőről egyaránt, természetesen kicsit szigorítanunk kell a pénzügyi fegyelmen, és törődni kell azzal, hogy az eladott áru vagy az eladott munka ellenértékét be tudják osalni és be tudják hozni, hogy ne ragadjanak kint pénzek, mert látjuk, hogy a családi házas építkezés egy részét áll a hitelből finanszírozták, most a hitelek nem lesznek úgy ott, vagy magasabb kamattal, így viszont akkor a finanszírozás sokkal nehezebb lesz, mint volt.
Jelenthet-e mondjuk megoldást a kiútra a válság mocsarából, hogyha használhatom ezt a képletes kifejezést, a gyártók szerepkörének megváltozása, tehát mondjuk a gyártók ki tudják-e húzni az építőipari szereplőket ebből a képzeletbeli sártengerből?
Valamilyen szinten tudnak segíteni a gyártók, és ugye mi is ezt tesszük. Az egyik ilyen segítség az lehet, és aminek lennie is kell, hogy alapanyag ár és deviza, tehát euróárfolyam emelkedéstől függetlenül, vagy azzal együtt, ha nem hárít át a gyártó minden terhet a piacra, hanem bizonyos részét a tehernek ő viseli, esetleg még annak kockázatára is, hogy a eredményét, a profitját időszakosan csökkenti. Ezt meg lehet tenni, szerintem ez egy nagyon járható út. Ez segíthet az ágazatnak, mert az egy probléma ugye az ágazatnak, főleg a magánszektorban, de a cégekben is, hogy az árak nagyon magas szinten vannak. A másik dolog az lehet, hogy a finanszírozásban segít a gyártó. Ugye a gyártók nagy része azért tőkeerős, és megteheti azt, hogy eladás fizetéseket természetes megfelelő garanciák mellett, ezt nem lehet kockázatokkal túl tölteni, megfelelő garanciák mellett, hogy át tudjuk segíteni. De van még egy olyan segítség, hogy amit mi is nagyon sokat csinálunk és teszünk most is, hogy ugyanúgy folytatjuk a szakemberek képzését, ugyanúgy folytatjuk a tájékoztatását a lakosságnak, hogy mit tud tenni, akár rezsi csökkentésére, hogy ne legyen ilyen magas a rezsi számlájuk, mit tud tenni felújítással, hogy az gazdaságosabb legyen. Tehát próbálunk abban is segíteni, hogy az építést vagy felújítást minél gazdaságosabbá tudják tenni, az építők is, meg az építkezők is. Lehet egy segítség, de a valóságos kiút az majd az lehet, és az is lesz szerintem, hogy van egy, megint csak jó, hogy a magánszemélyek kezében majd 20 ezer milliárd forint megtakarított pénzek vannak különböző formában, és ennek egy része természetesen fordulhat majd különböző lakáscélú vagy családjárcélú belőításra és beruházásra. Én abban bízom, hogy ez a mostani helyzet, ami most van, az egy kicsit egy sokkos állapotot idézett elő a lakosságban is. Ha megjönnek a rezsiszámlák, látják, hogy mennyi lett végül is, elkezdnek takarékoskodni az energiával, és így akkor jutni fog a felújításokra, építésekre is. Ha nem is annyi, mint 2022-21-20-ban, de egy komoly rész azért juthat erre.
Még mielőtt rátérünk arra, hogy önök mikorra várják ennek a kiútnak az első felcsillanásait, azt mondja meg nekem, hogy lát-e nyitottságot a gyártók részéről ezeknek a megoldásoknak a megvalósítására, amit ön is mondott itt például kifejezetten a finanszírozásnak az elodázására gondolok.
Én látok egyébként a gyártók részéről, ugyanis a 2008-as, 10-es válságban is a gyártók azért oda tették magukat, és igenis segítettek a finanszírozásban, mondom, természetesen egy megfelelő szintű kockázatnak a megtartásával. És most is valószínűleg a gyártók, akik tőkeerősebbek, akiknek megvan lehetőségük, ugye a magyar építőanyag gyártásnak, vagy forgalmazásnak a 85%-a külföldi kézben van, és hát azért függ akkor a külföldi tulajdonost, és hogy ő hozzájárul lehet. Én azt hiszem, hogy a gyártók nem őrültek, hanem a gyártók inkább okosak, és inkább nekik is jobb, hogyha segítenek a finanszírozásban, hozzájárulnak, mert ezáltal tudnak forgalmat generálni, lehet, hogy a pénzügyi teljesítés az eltolódik néhány héttel, hónappal, ez lehet.
Hiszen a hosszabb távon ugye az ő érdekük is akkor, hogy működjön.
Igen. Nagyon fontos az, hogy egy kivitelező, egy gyártó, egy megrendelő is hosszú távon gondolkozzon. Most mondok egyszerű példát, hogyha most valakinek megvan lehetősége, hogy akár saját tőkéből, akár hitelből fejleszte az épületnek az energetikai jellemzőit, magyarul alacsonyabb energiaszinten tudjon működni, bármit jelentsen is azt, hogy fejleszti, akkor azt meg kell tennie most. Ilyen energiaárak mellett nem szabad kockáztatni azt, hogy hosszú távon az ember az energiára fizesse ki azt a pénzt, amit egyébként rá tud folytani mondjuk egy részét most a energetikai felújításra, és utána pedig felhasználni bármi másra. És az jó hír az is, hogy azért a kormány elég komoly anyagi forráshiány ellenére az energetikai felújításokat támogatni fogja, és ez nagyon helyes, mert az egy hosszú távú befektetés.
És akkor végül, de nem utolsó sorban, sokat emlegetett ön is jó híreket, de mikor látja, vagy mikor várja azt, hogy igazán jó hírekkel szolgálhat, és elérkezik újra egyfajta igazán felfelei ívelő időszak az építőipar számára?
Én arra számítok, hogy az építőipar 2024 elején már el fog kezdeni tud növekedni, és 2023 második fél évében pedig azért számítok, ha nem is növekvésre, de egy olyan kicsit jobb stagnálásra, mert én arra is számítok, hogy ezek a nagyon magas árak, amik most vannak, ezek egy kicsit normalizálódni fognak, nem fog visszamenni soha semmi olyan szinte, mint volt valaha, és ezt számítok, hogy az energia ára, ami most egekben van, az nem fog tovább növekedni, illetve vissza is fog menni egy kicsit, akkor minden egyéb építőanyag, amelynek a gyártásához energiával szükség, annak csökkenni fog az ára, biztos, hogy ez egy árkorrekció, és ez segíteni fog abban, hogy akár a magán, akár a céges, és ott akár a állami beruházások is alacsony szinten valósuljanak meg. De az igazi ugrást én 2024-től várom.
Az elmúlt percekben Markovics Bélát, a MAPEI Kft. Ügyvezetőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az évtized végéig 30 tisztán elektromos modell bemutatását tervezi a Toyota Beyond Zero stratégiája részeként. A fenntarthatóság javítása és a különböző szintű elektromos hajtások párhuzamos piacon tartása mellett a kivehető és hordozható kazettás akkumulátorok gyakorlati alkalmazásának tanulmányozását is megkezdi partnereivel az autógyártó. A Toyota stratégiájában kitüntetett szerepet szán az ügyfél élménynek, mondta a márka magyarországi PR vezetője. Varga Zsomborral Lakatos László beszélgetett.
Ha az ember bármelyik autógyártóval beszél, akkor mindig előkerül az ügyfél élmény, és most a Toyota Beyond Zero stratégiájában is előkelő helyet foglal el ez a fogalom, de a Toyotánál mit értenek ügyfél élmény alatt, és miben más ez? Ezek szerint a régebbi modellekben nem volt ügyfél élmény?
Nem, igazából ugye ez a Beyond Zero stratégia, ez a jövő legfontosabb célkitűzéseit fogja egybe, négy pillérben, és megerősíti azt, hogy továbbra is, ahogyan eddig is a Toyota szeretné megőrizni a vezető szerepét az ügyfélélmény tekintetében is, tehát azon túl, hogy zéró emissziós autókat értékesítünk, azon túl e tekintetben is továbbra is az élet szeretne maradni. Elég komplex ugye maga az ügyfélélmény egyébként, hiszen egyrészt benne van például az autóknak a legendás megbízhatósága. Ugye, hogyha kicsit is az ember utána olvas, vagy ismeri az autós megbízhatósági statisztikákat, akkor gyakorlatilag elmondható, hogy az elmúlt évtizedekben a világ bármelyik pontján, hogyha valaha készült megbízhatósági teszt, eredmény, felmérés, akkor jellemzően két márka volt az élen, a Toyota és a Lexus. Egyedül az változott, hogy mondjuk éppen melyik az első, tehát hol a Toyota, hol a Lexus volt az első, a Lexus ugye a prémium márkánk. Ez például egy alapvető meghatározás az ügyfélélménynek. Sokan szokták mondani, megmondom őszintén, meg most én is szoktam arra mesélni, hogy ha az ember jár Japánban, akkor tudja azt, hogy a japán társadalom az nagyon hierarchikus, és megvannak az embereknek a feladatai, amit egyébként nagyon-nagyon magas szintre tudnak fejleszteni. Persze ott vannak a vezetők és a vizionisták és a nagyon komoly tudósok, de egy átlag japánban nekem is az a személyes tapasztalatom, hogy nem nagyon tudják kezelni a váratlan helyzeteket. És én mindig szoktam mondani barátoknak, hogy azért fejleszt a Toyota, illetve a Lexus tökéletesen megbízható autókat, mert japánoknak készül alapvetően, eredetileg, és egy autó lerobbanás, az, hogy most megállunk az útszélén, az elképzelhetetlen, az egy olyan váratlan helyzet, amit nagyon-nagyon nehéz kezelni. Hát ezt megelőzendő jöttek létre gyakorlatilag ugye a világ legmegbízhatóbb autói. Ugye maga a megbízhatóság azért annak is köszönhető, hogy a Toyota most 25 éve hibrid autókat gyárt, amelyekben ugye 5-ször kevesebb alkatrész van, mint mondjuk egy dízelben, tehát sokkal kevesebb van, ami elromoljon, és ennek közön a szerviz költsége is sokkal alacsonyabb, egy átlagosan 10 éve vetítve, mondjuk egy standard márkához képest általában 20-30%-kal kevesebb, de hogyha mondjuk a Lexus és egy másik prémium márkát veszünk, akkor meg olyan 3-4 szerese egy másik prémium márkának a szervizköltsége, ugye ezek mind beleszámítanak az is véleménybe.
És a megbízhatóságon túl, mintha az utóbbi időben más dolgok is előtérbe kerültek volna, például a dizájn.
Így igaz, ugye maga az autó birtoklása is önmagában egy ügyfélélmény, és az, hogy ráérzünk az autónkra, büszkék vagyunk az autónkra, vagy éppen ugye az úgynevezett autó DNS, tehát gyakorlatilag az, hogy azonnal felismerhető legyen, hogy egy Toyota vagy egy Lexusba ülünk, tehát az elrendezése, a belső dizájnja, akár az autó illata, vagy éppen az anyag felhasznált anyagok, ezek mind-mind hozzájárulnak az ügyfélélményhez, vagy éppen ugye a vezetési élmény. De van még egy terület, amit nagyon-nagyon fontos kiemelni, főleg a Toyota és a Lexus márkák esetében. Ez pedig ugye maga a vevőszolgálati élmény, tehát az az élmény, ami a márkakereskedésekben éri ugye az odabetérőket. A Toyota ugyanis nagyon fontosnak tartja, hogy ilyen tekintetben azonnal reagáljon az ügyfelek felvetésére. Nagyon komoly méréseink vannak ennek kapcsán, és versenyek gyakorlatilag Európa, illetve világszinten. A Lexusnál pedig egyenesen odáig megy a Toyota, hogy az úgynevezett omotenashit, ez a japán szó a vendégszeretetre, ezt igyekszik megvalósítani, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen egy Lexus szalomba betérő ügyfél, az gyakorlatilag otthon érezze magát, úgy, mintha akár családtagokhoz menne vendégségbe, és olyan figyelem, és olyan figyelmesség vegye őt körbe minden tekintetben.
Azt gondolom, hogy ezek a dolgok korábban is megvoltak. Miben változott ez a Beyond Zero stratégiában, vagy mit tesz ehhez hozzá az új stratégia?
Gyakorlatilag ugye az új stratégia ügyfélélmény pillére egyrészt ugye kimondja azt, hogy továbbra is e tekintetben vezető szerepre törünk, tehát gyakorlatilag egy komoly deklarációt fogalmaz meg. Másrészt pedig ugye még egy valamiről nem esett szó az ügyfélélmény tekintetében, ez pedig az aktív biztonság kérdése, ami több pillért jelent, egyrészt a mi és az utasaink biztonságát, másrészt pedig a közlekedés többi szereplőjének a biztonságát. E tekintetben is a Toyota abszolút élen járó már most is, és a cél az, hogy ezt fönntartsa. Ugye itt különös tekintettel arra, hogy az autóinkban ma működő aktív biztonsági rendszerek és vezetést támogató technológiák bizony az önvezető autózás előszobáit jelentik, és gyakorlatilag magában az önvezető autózás fejlesztésében is vezető szerepet ad a Toyota.
Ez a technológia most hol tart, illetve mennyire szabadon választott, ugye, mert az én olvasatomban az élmény az a választás szabadságát is jelöli, tehát ha nekem egyszer csak elrántja a kormányt az autó, mert úgy dönt, hogy szerintek túl közel mentem a másikhoz, ez nekem nem élmény, hanem félelmetes.
Hát ugye gyakorlatilag az aktív biztonsági rendszerek esetében mindegyik dönthetünk, hogy éppen szeretnénk, hogy működjön az autónkban, vagy nem, jelenleg még. Később lehet, hogy mondjuk 5-10 év múlva, amikor már egyértelműen biztonságosabbak lesznek ugye az önvezető autók, mint az emberi faktor, akkor lehet, hogy már lehetőségünk sem lesz beavatkozásra, és tényleg csak önvezető autók lesznek az úton, itt még nem tartunk. Tehát gyakorlatilag most valamennyi vezetéstámogatott technológiai aktív biztonsági rendszer opcionálisan működik az autónkban, viszont jellemző azért nagyon-nagyon komoly segítséget jelentenek itt, akár az alacsony vagy magas sebességű ütközés elkerüléstől kezdve, akár az olyan rendszerek, amikor mondjuk meggátolják azt, mert figyelmetlenek, vagy meggátolják azt, hogy kinyissuk az autót, ajtót, és valaki hátulról elvigye, vagy akár ugye, amikor tolatunk ki, és egy ilyen keresztirányú forgalom figyelő rendszer révén megakadályozza azt, hogy a beláthatatlan útra mi rátolassunk úgy, hogy valaki jön keresztbe, vagy éppen ugye, amikor kisívben, vagy nagyívben kanyarodunk, akkor ugye figyeli a mi útunkat keresztező másik autókat is, vagy éppen kerékpárosokat, gyalogosokat. Tehát nagyon-nagyon sok olyan rendszer van, ami bizony, bár ugye az ember hajlamos, főleg aki a mi korunk belé, és még 40-es, 50-es éveiben jár, és szereti az autóját vezetni, hajlamos azt mondja, hogy hú, én már nem szeretném az önvezető autókorát megélni, de gyakorlatilag ezek a rendszerek azért nagyon-nagyon komoly terepet foglalnak el, akár az ilyen kis koccanásos, meg kisebb balesetek, de az ilyen nagyon súlyos, komoly balesetek elkerülésében is. Más kérdés, ez is egy érdekes terület, hogy viszont tudatosítani kell ezeknek a használatát, mert van olyan felhasználás, aki hajlamos elkényelmesedni, és már sokkal kevésbé figyelmet azt mondja, úgyis ott van a holtér figyelő rendszer, majd azt szól, hogyha sávot váltak is jön hátulról valaki. Tehát ezek azért tudatosítani kell, hogy ezek még nem önvezető technológiák, ezek asszisztensek, amelyek a mi vezetésünket segítik, de még nem arra hivatottak, hogy átvegyék a vezetés helyettünk.
A Toyota magyarországi PR vezetőjét, Varga Zsombort hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A fizikai aranytömbök és az aranyékszerek keresletének is kedvez a bizonytalan gazdasági környezet. A BÁV zálog igazgatója a Trend FM-nek azt mondta, hogy egy újfajta ügyfélkör is elkezdett érdeklődni az arany iránt, hiszen a magas infláció és a recessziós félelmek a biztonságosabb eszközök malmára hajtják a vizet. Az arany dollárban jegyzett ára ugyan jobbára csökkenő tendenciát mutatott az orosz-ukrán háború kitörése óta, de a forint gyengülése ellensúlyozza ezt a folyamatot. Dandé Imrével Imre Lőrinc beszélgetett.
Itt vagyunk egy válsághelyzet kellős közepén, hát fő szabály szerint, vagy ökölszabály szerint ilyenkor a biztonságot keresik a befektetők, bár tényleg ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy a mostani inflációs környezetben mi a megfelelő befektetési eszköz. Hogyan alakul az aranytömbök iránti kereslet, hiszen az ugyebár végül is védelmet nyújt az infláció ellen, vagy védelmet nyújthat. Mondhatjuk-e, hogy felhalmozzák most az aranytömböket a magyarok, vagy ilyen tendencia annyira nem figyelhető meg?
Azt látjuk, hogy ebben az évben kiemelt figyelem fordult a fizikai arany befektetések iránt, ugye ezt az aranytömbben testesül meg. A saját cégünknél azt látjuk, hogy rekordszinteket ér el az értékesítésünk, csak néhány adat összehasonlításul, míg tavaly egész évben 1 milliárd forint értékben értékesítettünk befektetési célú aranytömböt, ez ebben az évben az 1-9 hónapban már 2,3 milliárd forintot ért el. És ami nagyon érdekes, hogy azt látjuk, és azt tapasztaljuk, hogy egy olyan befektetői kör, egy olyan ügyfél réteg is a fizikai arany irányában fordult, aki korábban nem tekintett erre a befektetési formára, mint reális alternatíva.
Ők milyen befektetők, vagy mit lehet róluk tudni? Kis befektetők? Akik mondjuk részvényekbe korábban nem annyira fektettek, vagy van-e valami közös vonás?
Ugye elsősorban azt látjuk, hogy ha nézzük a megvásárolt mennyiséget, hogy ez a néhány 100 000 forinttól a több millió forint vagy több 10 millió forintig is választják ezt a befektetési formát. És amit én még kiemelnék a nagyon nagy előnyének, hogy ez ugye fizikai arany, amit bármikor magához vehet az ember, bármikor rendelkezhet felette. Ugye ez egy nagyon likvid és forgalomképes fizetőeszközként is használható, és ezt a jelenlegi helyzetben előtérbe helyezték a befektetők, és nagyon kedvelik.
És amit az interjú elején említettem, az önökhöz érkező megkeresések, befektetői érdeklődések, mely pontján hangzik el az a mondat, hogy ebben a mostani helyzetben kifejezetten a magas infláció elleni védelem jegyében szeretnék aranyat vásárolni?
Nagyon sokszor elhangzik ez a mondat, hiszen látjuk, hogy gyakorlatilag a háború kitörése, illetve a magas infláció az abszolút kedvez ennek a befektetési formának, és még akkor is, ugye, hogyha megnézzük ebben az évben a arany árfolyamának az alakulását, akkor dollárban van benne egy kis hullámvölgy, ugye márciusban ért el a csúcsát, még áprilisban is relatíve magasan ilyen 1900 dollár környékén mozgott, utána indult el egy csökkenés, ugye most jelenleg ilyen 1700 dollár környékén van az arany árfolyama dollárban unciánként jegyezve, és ami nagyon érdekes, hogy ugyanakkor a forint gyengülés ellensúlyozni tudta ezt a dollárban jegyzett árfolyam csökkentést, és ha ugye forintban nézzük az arany árfolyamának az alakulását, akkor egy jelentős emelkedést látunk. Ebben az évben több mint 30%-os emelkedést produkált ez a befektetési forma ennek köszönhetően.
Mi a jellemző, mennyi ideig tartja egy befektető a megvásárolt aranytömbét? Mikor értékesíti azt, vagy váltja vissza likvidebb eszközzé?
Mi azt látjuk és azt tapasztaljuk a saját ügyfélkörünkben, hogy közép, illetve hosszú távon gondolkodnak a befektetők, tehát annak ellenére, hogy mi az értékesített aranytömbökre visszavásárlási garanciát adunk, nagyon minimális az az ügyfélkör, aki él is ezzel a lehetőséggel, tehát tartós befektetési eszközként tartják, és nem könnyen válnak meg tőle, ha fogalmazhatok így. Inkább vásárolnak hozzá.
Ön is említette az árakat, ugye a dollár nagyon nagyot erősödik már egy huzamosabb ideje, ezért az arany forintban denominált értéke pedig emelkedik, de még akkor nincs olyan kritikus szinten ez az aranyár, hogy az már elrettentse a befektetőket, tehát ez még bőven az az ár, amiért vásárolnak.
Abszolút, és ugye amire én számítok, és az elemzők is ezt vetítik előre, hogy dollárban mindenféleképpen az arany árfolyamának az emelkedésére számítunk, ami önmagában ugye szintén egy árfolyam emelő hatással van erre a befektetési formára, illetve hát egy nagy kérdés, hogy a forint árfolyama az hogyan fog alakulni itt az elkövetkezendő időszakban.
Mi a helyzet a különböző arany ékszerekkel?
Nagyon érdekes, mert azt tapasztaltuk, különösen az első fél évben, hogy a befektetési célú aranytömb mellett az arany ékszerek értékesítése is egy erős keresletet indukált, és itt is közel egy 50%-os forgalomnövekedést tudtunk elérni. És nagyon érdekes volt, mert voltak olyan időszakok, amikor kifogytunk a befektetési célú aranytömb készletekből, és ilyenkor az ügyfelek nem, volt olyan ügyfel, aki nem várta meg, amíg megérkezik a következő szállítmány, hanem ő akkor arany ékszerekből készletezett be.
Egy kicsit avasson be minket, hogy a BÁV zálog honnan szerzi be az aranyrudakat, vagy akár arany ékszereket, tehát mik a legfőbb beszerzési csatornák, és alakul-e ki hiány?
Mi ezeket a befektetési célú aranytömböket megbízható forrásból, ugye ez egy neves svájci cég által készített és gyártott aranytömb, amelyet a világon mindenhol elfogadnak. Ugye nagyon fontos, hogy, és erre mindig felhívjuk az ügyfeleink figyelmét is, hogy ha nem tőlünk, hanem máshol vásárolnak, hogy hibátlan és értetlen csomagolású tanúsítvánnyal ellátott aranytömböket vásároljanak csak meg, amelyre a forgalmazó visszavásárlási garanciát is nyújt.
A BÁV zálog igazgatóját, Dandé Imrét hallották. Most következnek a hírek, majd folytatjuk a műsort.